Én pedig az Anima Musicae kamarazenekar játsza ma élő szerzők alkotásait Horváth Balázs irányításával. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Reklámot hallottak. Felfedező. Nyelvről, irodalomról, zenéről. A műsorvezető Kádár Dóra.
Nyár végéig látható a fővárosban a Magyar Nemzeti Galéria Dolce Vita, Itália élmények 2 évszázad magyar művészetében című kiállítása, amely az olasz életérzést idézi meg a 19. századtól napjainkig. Festmények, grafikák, szobrok és fotográfiák mutatják be az olasz tájakat, az antikvitást és a hétköznapokat. Jó napot kívánok, Kádár Dóra vagyok. Kortárs alkotók munkái mellett többi között Csontváry Kosztka Tivadar, Gulácsi Lajos, Vaszary János, Aba Novák Vilmos és Bernát Aurél alkotásait is láthatjuk. Itália a költőket is megihlette. A nyugat folyóirat szerzőinek a szépséget és a szabadságot, a magyar irodalom és a klasszikus európai kultúra összekapcsolódását jelentette. Vendégeink Prágai Adrien művészettörténész, a kiállítás kurátora, és Gétót Franciska irodalomtörténész, az esztergomi Babits Mihály emlékház vezetője. Tulajdonképpen Mátyás király korától, Kaleotto Marzio és Janus Pannonius barátságától tudjuk, hogy mennyire fontos ihlető volt Itália a magyar művészek, a magyar alkotók életében. Honnan érdemes elindulni, illetve ez a kiállítás milyen tematikai egységeket követ?
Valóban ez a kiállítás egy több száz éves kapcsolatról mesél, annak is a 19. századtól kezdődő történetét mutatja be. Viszont a kiállításunkhoz készült egy katalógus is, amelyben több különféle a tudományterületnek a képviselője mutatja be ezt a kulturális kapcsolatot, és az egyik tanulmányunk, Csorba László történész tanulmánya éppen ezt a nagyon hosszú történeti előzményt mutatja be, egészen Orzeuló Pétertől szól az ő tanulmánya a 19. század első évtizedeig, és tulajdonképpen itt veszi fel a kiállításunk a fonalat, hiszen Ferenc István pásztorlánykájával nyitjuk ezt a teret, és aztán a kiállítás utolsó részében pedig egy kortárs szobrászművésszel búcsúzunk, tehát így foglalható keretbe ez a 200 év.
A kiállítást hirdető plakáton melyik alkotónak a műve szerepel?
Abba Novák Vilmos egy városképe szerepel. Ő az egyik olyan alkotó, akitől több mű is van ezen a tárlaton. Nem csak városképek vannak, hanem nagyon érdekes utcai zsánereket is állítottunk ki tőle. Abból a szempontból is nagyon fontos, mert az ő életművéről igazán elmondhatjuk azt, hogy nagyon nagy hatása volt rá ez az ösztöndíjas időszak, hiszen nála azt látjuk, hogy az életmű első felében inkább olajképeket festett, és aztán ez a római időszak volt az, amikor áttért a tempera festésre. Tehát Abba Novák Vilmos egy igazán fontos karakter ennek a tárlatnak, és ennek a több száz éves kapcsolatnak is.
Ez a kiállítás, hogyha végignézzük, majd csak nem 75 alkotónak 150 alkotását mutatja meg, de nem tematikai válogatás vagy egy tematikus tárlat, hanem egy komplex művészettörténeti narratíva is.
Tárlatunk nem kronológikus rendben megy végig ezen a 200 éven, hanem olyan súlypontokon keresztül, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy minél több irányból körbejárjuk ezt a témát. Foglalkozunk például magával az utazással, foglalkozunk azzal, hogy az antikvitás, azok a romok, amelyeket a 18. századtól kezdődően feltártak, és amelyekről olyan archeológiai munkák születtek, amelyek igazán utazásra inspirálták a magyar alkotókat is. Ezek a művészetben hogyan jelennek meg? Foglalkozunk nagymesterekkel, akikre hasonlítani szerettek volna a magyar alkotók, vagy akikkel dialógusba léptek a magyar alkotók. Bemutatjuk nyilván a Római Magyar Akadémia működését, illetve az olasz társadalomhoz, az olasz tájhoz közelebb lépve, a kulturális toposzokat mögöttünk hagyva, mutatunk zsánereket, tájképeket, csendéleteket. Az utazásunk végén hazaérkezünk, és az utolsó témánk az Itthon címet viseli. Itt pedig olyan alkotásokat mutatunk, amelyek azt érzékeltetik, hogy azok az alkotók, akik megérték Olaszországot és hazatérnek Magyarországra, ők hogyan látják onnantól kezdve a Badacsony, hogyan festik meg a Dunakanyart, és hogy ez az olasz kulturális hatás, ez hogyan bontakozik ki magyar kontextusban.
Ez a felsorolás jellemzi a négy szekciót, és azok alegységei,
elemeit, amelyek tagolják a kiállítást, de hogyha az utazástól indulunk, egy szót mielőtt irodalomtörténeti utazásra mennénk, az említett Pásztorlányka szobor alkotójáról, Ferenczi hogyan és mikor utazott először Itáliába?
Ferenczi István számára egy nagyon erős küldetés volt, hogy eljusson Rómába, ő gyalogszárral indult Rómába, és ő tulajdonképpen a művészi válásnak ezt tartotta egy fontos alapkövének, hogy eljusson oda is. Antonia Canovánál szeretett volna tanulni, és már Rómában készült el egyébként a Pásztorlányka, hazaküldi Magyarországra, itt bemutatják, nagy sikert arat, és aztán tulajdonképpen ezzel egy ilyen szimbolikus kezdete is ez a szobor a magyar szobrászat történetének, tehát Ferenczi Istvánnal egy igazán izgalmas történet kezdődött el.
Az utazás célja maga az utazás, nem tudom, hogy szó szerint írta le így Babits Mihály, őt aztán igazán sok szál kapcsolta Olaszországhoz, és nagyon szerette az itáliai életérzést, de hogyan jelenítette meg?
Babits Mihály prózai írásaiban és verseiben is visszaköszön az olasz életérzés, és ennél sokkal több, egy európai látószög, mindig egy magaslati szemlélődés, amiben helye van a táj elemeinek, helye van a mikrokozmosz belső tájainak, mert Babits azt is írja, hogy minden jó vers egy tájkép is egyben, amit be lehet járni, helyei vannak, jelképei vannak. Azt mondja, hogy minden életutazás és minden őszinte könyv egy útinapló. Tehát abszolút megfeleltethető a festészet nagy történeteinek az irodalom.
Adrián említette a Badacsonyt, akár Babits Mihály is felidézte Szekszárdot, az ő szűke pátriáját, a szülőhazáját, vagy akár Esztergomot is, amikor az itáliai tájat próbálta megeleveníteni, vagy lírában, prózában visszaadni?
Dal az Esztergomi Bazilikáról című verse, amely az első verstermésnek a darabja. 1924-ben azt írja Esztergomból, hogy éppen olyanok, mint otthoni dombjaim. De ezzel nem csak Szekszárdra utal, hanem arra a Pannon örökségre is, amely magyar kultúránknak a része, és összekapcsol bennünket a római kultúrán keresztül a latinitással. Amikor Babits szemlélődik, Esztergomot látja, Szekszárdot látja, látja Itáliát is. És ezt nevesíti is, azt írja, hogy innen Esztergomból számomra a víziváros, az egy vállambróza, és hogy olyan nekem a Duna, mint amikor a Fiesolei kis lakásomból láttam az Arnót. Tehát, hogy mindig megvannak azok az elemek, amelyekkel azonosítani tudja ezt a magyar-olasz kapcsolódást.
A Magyar Rádió archívuma őriz egy korabeli interjút, amikor Cseh Szabó László vendége volt Babits Mihály, azok után, hogy San Remo díjat nyert Dante fordításáért.
Hölgyeim és uraim, a kitüntetés alkalmából a Magyar Rádió meghívta a hangszóró elé Babits Mihály. Kedves barátom, mikor kezdtél olasz irodalommal foglalkozni?
Igazából nem is az olasz irodalom volt az, amivel foglalkozni kezdtem. Dante volt, hát igen, mindjárt is, egyenesen Dante. Vidéki diák voltam, amikor először elém került fordításban, mint a ködön át láttam volna valami gyönyörűt. Úgy éreztem, nem bírom ki, hogy eredetiben meg ne ismerjem. Megszereztem a könyvet, és kommentár nélkül, nyelvtudás nélkül, egy rossz szótával próbáltam kiámozni a csodálatos sorok értelmét.
Babits Mihály a latin kultúrához nagyon mélyen kötődött, hiszen latin mestere is volt, tanulta is, és hát a családban is van egy erős hagyomány, hiszen az édesapjától is örökölte nem csak a könyvtárát, hanem ezt a klasszikus tudást is. Nagyon büszke volt Babits, szinte egy egész szobányi könyvtárt őrzött Dante és fordításaiból és a szakirodalom, amihez kapcsolódott. Babits olasz nyelvvel való kapcsolata egy összetett jelenség. Ennek egy munkásabb részletét tudom feleleveníteni, és itt kapcsolódik is a kiállításhoz, hiszen több festőnek Taorminából származó képe látható, egyik szebb, mint a másik, és Babits is 1928-ban nagyon-nagyon jó dolga volt, mert majdnem egy hónapot töltött Olaszországban, Velencétől kezdve a klasszikus, a nagy utazásnak a helyszíneit bejárva, eljutott Taorminába is, és a titkos szelet eleveníti föl, amely meleg volt, szokatlan volt számára és felesége számára, de azt írja, hogy olyan volt számára a táj, mint egy színpad, ahogy kinyílik előtte. És ezt a Taorminai zenei látképeken is érzékeljük. Napjaikban pedig találkoztak egy esztergomi festőművésszel, akit úgy hívtak, hogy Bajor Ágost, aki elvitte őket egy görög színházba, amely szintén a képeknek az antik görög-római kapcsolódás, mondjuk Taorminánál teljesen egyértelmű történelmi hagyaték. Beültek egy kis étterembe, és Babits Mihály éppen rendelt valamit, de problémája támadt az orosz nyelvvel, és akkor Bajor Ágost, aki éppen ezekben a hónapokban tanulmányútját töltötte Olaszországba, a segítségére sietett, és megjegyezte a naplójában Bajor Ágost, ez egy ismeretlen szöveg egyébként, még nem közölték, hogy a Dante komédia fordítója nem tudott kérni egy pohár vizet. Ugye ezt teljesen megértjük az olasz nyelvnek a sajátosságaiból, hiszen az északi Olaszországban élő esetleg nehezen érti mondjuk a dél-olaszországi nyelvet. Ennek a történelmi okait tudjuk.
Itt tulajdonképpen akkor a kiállításon északtól délig, Velencétől Szicíliáig is mehetünk, de hogyha már Taorminát említette Franciska, akkor muszáj szóba hoznunk azokat az alkotókat, akikre utalt Franciska, köztük Csontvárit vagy Vasari Jánost. Első sorban Ligeti Antalt.
A kiállításunkban összeállítottunk egy olyan falat, ahol négy nagymesternek a Taormina ábrázolását állítjuk egymás mellé. Ezeknek az ábrázolásoknak az is a különlegessége, hogy 100 évet fognak el, és Ligeti Antal az első alkotó. Ő az 1860-as években beutazta Olaszországot, és akkor festette meg a nagyszerű, nagyszabású Taormina képét, aminek egyébként több változatát is ismerjük. Ezt a sort pedig Molnár C. Pál zárja, aki az 1960-as években festette meg a saját Taormináját, és érdekes megnéznünk azt, hogy már csak ezzel a négy képpel is hogyan rekonstruálható, vagy hogyan láttatható a magyar tájfestészetnek a sajátossága, a stílus története is, hiszen Ligeti Antalnál egy részletező, romantikus, klasszicizáló festést látunk, majd ahogyan haladunk előre, egyre inkább redukálódik a látvány, és Molnár C. Pálnál már gesztusokat, a határozott ecsetvonásokat, sokkal kevesebb szint látunk például. Tehát stílustörténetileg, festészettörténetileg is érdekes ezt a négy képet egymás mellé helyezni és együtt szemlélni.
És talán irodalomtörténeti szempontból pedig érdekes Babits mellé a további nyugatosokat is felsorakoztatni. Kinek volt még kapcsolata prózában vagy lírában Olaszországgal?
Ugye a nagy klasszikusokunk kedvence Szerb Antal, aki nem csak az Utas és Holdvilágban kapcsolódik az olasz hagyományokhoz, hanem ugye a virágirodalom történetében is érinti a szerzőket, illetve a Pendragon legendában ugye egy másik kultúrkörben járunk, de mégis ez az életérzés, a fényekkel és a kultúrával való mélységes találkozás, az valójában mindig Olaszország.
Vannak, akik a tenger sós illata, a tájat aranyködbe burkoló napfény, a kávék és borok zamata miatt kelnek útra, másokat az antikvitás vagy a kereszténység emlékhelyei, a reneszánsz és a barokk építészet remekei, a múzeumokból és a templomokból áradó művészet vonz. Akár ma is lehetne úti kalauzunk Kosztolányi Dezső, aki rajongott Velencéért.
Nagyon sok olasz fordítása van, és meg is jegyzi, hogy valójában a latin kultúrához való kötődés az egy picit, mint hogyha kipótolna a lelkünkbe valamit, mert az a latinitás akkor támad fel újra bennünk, amikor Olaszországban járhatunk. Ez egy nagyon izgalmas kapcsolat. Ne felejtsük el, hogy ő is ugye a nagy utazó a szereplőiben és az alteregóiban is, Esti Kornél is eljut ez országba.
Kurátorként, amikor ennek a kiállításnak a tervezéséről álmodozott, milyen alapvető kérdések fogalmazódtak meg önben? A hívószóra, a dolce vita kifejezésre.
Ez a kifejezés amennyire könnyed, annyira nehéz is ezzel bánni, hiszen voltak bennem kételyek vagy kérdések azzal kapcsolatban, hogyha kiírjuk ezt a plakátokra, hogy dolce vita, akkor jönnek a látogatóink, és mit fognak szólni, hogyha antikromokat látnak, mit fognak szólni, hogyha országlili pomp képeit látják. Nem lesz-e túl történeti a nézőpont? Meggyőztem magam azzal, hogy Lika Károly művészet történész visszaemlékezéseit olvastam, és ott előfordult az édes kifejezés, kifejezetten művészet történeti kontextusban. Amikor Lika Károly 1892-ben Rómába ment, akkor ott a házi asszonyával, a Donna Margheritával értekeztek művészetről, és a házi asszony a nagymestereknek a dolcezáját magasztalta. És akkor Lika Károlynak ez egy érdekes tapasztalás volt, hogy művészet jelenetekre ilyet mondani, Leonardo da Vinci műveire, Ádám és Éva jelenetekre ilyeneket mondani, hogy édes, és aztán kibontakozik ebből a gondolatból az, hogy ez a napfényes emelkedett létnek a jelzője az olasz nyelvben és az olasz kultúrában, és aztán Lika Káro is nyugtázza, hogy ez a magyar nyelvben valószínűleg egy kicsit pejoratívabb értelemben használatos kifejezés, de aztán elfogadja és érti azt, hogy ez egészen mást jelent olasz kontextusban. Úgyhogy aztán én is így nyúltam a témához és a címhez, hogy azt reméltem, hogy azok a látogatók, akik eljönnek hozzánk és itt töltenek másfél-két órát, számukra az édes élet részévé válik az, hogy ilyen műtárgyak között sétálnak.
Azzal együtt is, hogy persze Fellini filmjét mindenképpen megidézik.
Igen, és a kiállításunk utolsó termében mutatunk is részleteket ebből a hatalmas felháborodást keltő és mégis nagy sikerű filmből, amelyet 1960-ban mutattak be Olaszországban, és aztán két év telt el, mire Magyarországon is bemutatták, és a MOKÉP által rendelt plakát is látható a kiállításunkon, amelynek van egy tágabb kontextusa is, hiszen ez a plakát szerepel Timár Péter Csini Baba című filmjében is, ahogyan egyébként a Fellini filmnek a híres szökőkút jelenete is látható a Csini Babában, úgyhogy én azt gondoltam, hogy a címhez egy ilyen popkulturális megközelítés is társulhat, és éppen ezért választottam ezeket a filmrészleteket.
Hogyha még 20. századi alkotókat, költőket említünk, Ady Endréről 10 emberből 8-nak Párizs jut eszébe. Na de Ady Endrét is fűzte Olaszországhoz. Egy romantikus, vagy kevésbé romantikus szál?
Megérinti Ady Endrét a régiség. Nyár délutáni volt Rómában című verse, gyakorta idézik, 1911-es szöveg. Török dalma tanulmányaiból Sárközi Péter, Csorba László, Szörényi László, nagy rómajárók, nagy róma utazók, az ő tanulmányaikból szinte léptennyomon tanulhatunk, hiszen nem csak a nyugatosokról szólnak, tehát Ady Endre mellett még Szabó Lőrincet is említik, Elek Altúrt. Szinte mindegyik nyugatosnak szerencsére volt római élménye.
Ady Endre, nyár délutáni hold Rómában. Sandítva száll Rómára fecskeraj követséggel, vigyorog vígan széjjel, nyár délutáni hold. Nagy kékség és pirosság, most újból-újból hozzák régből azt, ami volt. Szent mezők pára fátylott, hegyek álomszint váltnak, diadalok s romok, napshold közé beszőve, hanyattan az időbe Róma, sürök forog.
Visszatérve a képzőművészekhez, a nagy utazás nem is fejezte be voltaképpen, csak időnként megszakította idősebb Markó Károly.
Markó Károly azon kevés magyar festők egyike, aki második hazáját találta meg Itáliában. Nyitva tartotta a műtermét a fiatal magyar festők számára is. Itálián belül is volt egy ilyen kis sziget a magyar alkotók számára, amit egyébként szintén ilyen küldetéstudattal kerestek fel, és keresték Markó Károly társaságát és festészeti tudását. Másrészt pedig amiatt is érdekes ez, mert azok a festők, akik nála tanultak hosszabb, rövidebb ideig, az ő festészetük által tudott tovább öröklődni, vagy elnyúlni Markó Károly festészeti hatása.
Több-kevesebb időt töltött Olaszországban Gulácsi Lajos is, ugye, aki számos gyönyörű képet festett.
Valóban, Gulácsi Lajos is nagyon izgalmas alkotója a mi kiállításunknak, hiszen teljes mértékben reneszánsz szellemben élte a hétköznapjait, megemlékeznek erről többen is, hogy például reneszánsz kosztümben járkált az utcákon, és Signor Luigi néven hívatta magát, tehát hogy abszolút egy ilyen középkori karakterként képzelhetjük el.
A sajátos gulácsi világban, abban az univerzumban, amelyben ő élt és alkotott.
Így van, így van. Itt a tárlatunkon egyrészt egy önarcképét állítottuk ki, ez egy reneszánsz kosztümös önarckép, másik képe pedig a Zarándokok hazatérése, amely az Időtlen táj című szekciónkban kapott helyet, mégpedig azért, mert ez egy olyan kertet ábrázol, nagyon hangulatos kertet, amelyről nem tudjuk pontosan azonosítani, hogy topográfiailag mi lehet, vagy hol készülhetett, vagy mit ábrázol, de pontosan érezzük azt a fák, az építészeti képződmények alapján érezzük azt, hogy ez egy Itália kép, és a Gulácsi festészet esetében ez tulajdonképpen egy ilyen belső vétett Itália kép, ami a vásznain látható.
Ha Babits Mihály Messze-messze című versére gondolunk, akkor minden verszak egy külön hangulat, egy külön országot idéz fel, és még akkor is felidézhető ez, hogyha a versről zárul, hogyha mindezt én nem láthatom soha. Tehát akár a festmények világából, akár a zene világából egy belső utazásnak a részesévé válunk, hogyha tulajdonképpen a képzelet szárnyára száll az ember. A Messze-messze című versben írja is olaszon, göndör fellegek, sötét ég, lanyhul fülleteg, szökőkút vize fölbuzog, tört márvány, fáradt mirtuszok.
Babits Mihály, Itália. Itália, tudom városait csodálni, hol dús sikátorom vidám nép bizsereg, lázas az íj szűk út, mint testben kék erek, s nemes, habár hanyag, szennyében is király. Vonzanak íveid, s tűnt fényed palotái, árkádod, oszlopod, a sugaras terek, hol elszédülnek az ideges emberek, vonzanak a sötét torony lépcsők csigái. De nem kékebb eged, és a dombot se zöldebb, mint honni dombjaink, s a Dunántúli ég, e gömbölyű, szelíd, színjátszó kék vidék. S olasz szív nem lehet emlékektől gyötröttebb a vémboltok alatt, az ősök piacán, mint én, ha földeden bolyongok, bús hazám.
A kiállításon és a képzőművészeti alkotásokban folyamatosan megjelenő visszatérő alak Dante és Gulácsi képén, ugye Paolo és Francesca története olvasható ki, amit pedig a pokol 5. énekében történetek között megtalálunk. Ott a nagy túlvilági vezetője Dantének, ugye Vergilius, tehát ilyen szempontból azt látom és azt tapasztalom, hogy a kiállításon gyönyörű együttállások fogalmazódnak meg az irodalom és a képzőművészet között.
Ugye a latin az teljesen hétköznapi, és ugye az államnyelv a Magyar Királyságban 1844-ig, tehát elválaszthatatlan ez a kultúra és ez az írás tudás, olvasni tudás a képzőmészettől. Itt a kiállításunkon Junó alakokkal találkozhatnak a látogatók, Diana a vadászaton ábrázolást mutatunk idősebb Markó Károlytól, Vénusz születése ábrázolást mutatjuk be Kóka Ferenctől. Ez csak néhány kiragadott példa, de azt látjuk, hogy a mitológia és az irodalom Petrarca Dante illusztrációi, ezek nagyon élénken foglalkoztatták a magyar alkotókat.
Ha nem tévedek, a 30-as évek végén még egyetemistaként, pécsi filozófia szakos hallgatóként ment először Olaszországba Vörös Sándor.
Igen, és meghatározó számára, ugye ez az ösztöndíjas forma létformává vált. Cserépfalvi kiadónál jelent meg Szigeti Gábor kísérő tanulmányával, Vörös Sándor titkai, Károlyi Amé és Vörös Sándor kéziratos verseskönyve 1947-48-ból. Azért olyan fontos és jelképes itt, most, ma, egyrészt a Római Magyar Akadémiához kapcsolódva, mert hogy 47 őszén Vörös Sándor vásárolt egy kis füzetet, aminek minden lapját teleírta Olaszországban, nem csak Rómában, íródott szövegeivel, gyönyörű kéziratos szövegek ezek. És ami a szövegek közül gyönyörű szépen összefoglalja az itáliai érzést, az Kardos Tibornak ajánlja. Hallod a habokat a mélyben? A tűnő pillanatban lehajolsz, a változó áradat zajgását, a változatok csendjét. Harsány cikornya, hol éri a fény, önmagát ünnepli a mélyben, önmaga közös vénségét, ifjúságát.
Látni vélem a habokat a mélyben, de láthatjuk a tengerparti pillanat felvételeket is több festő vásznán.
Van egy olyan témánk a kiállításban, amelynek a címe mindenütt színfény mozgás élet. Vasszary Jánostól származik ez a kis rövid idézet. Nem csak Vasszarytól mutatunk itt képeket, hanem a Vasszary színes, szintén ilyen gesztusszerű, nagyon vibráló képeinek az ellenpontjára is bemutatjuk azokat a nagyon finoman pasztelszínekkel megfestett képeket, amelyek például Mésző Géza képe, Barabás Miklós képe, Berény Róbertnek pasztelképei szintén ebbe a kategóriába tartoznak. Tehát bemutatjuk azt, hogy vannak a nagyon tipikus, nagyon jól ismert vasszari művek, amelyek tengerpartot, ezt a tengeri hangulatot ábrázolják, és ehhez képest vannak a sokkal nyugodtabb, egészen finom festésű ábrázolások is. Ezzel próbáljuk bemutatni Velence, a tengerpart, Balló tengerpartjának a sokarcúságát.
Fény, színek, hangok, mondjuk hozzá az ízeket és az illatokat is.
Mutatunk citrusokat, mutatunk nárciszokat, olyan csendéleteket, amelyek a saját korukban talán az exotikum és a luxus kifejezői is lehettek. Csók István képét emelném ki, akinek az Amalfi című festményén igazi amalfitálnó citromok láthatók, amelyek az általunk ismert citromoknál jóval nagyobbak. Ez az a gyümölcs, amelynek a héjából készül az igazi hamisítatlan citromlikör, a limoncello. Gyakran ebbe a citroma töltik bele a jeges édességet, a sorbettót, tehát ez is azt hiszem, hogyha nézzük a képet, akkor szinte érezzük ezeket az ízeket.
Vas István, aki szintén a Római Magyar Akadémia ösztöndíjasa volt, hozza magával haza ezt a világot. Mégis a szeptemberi vallomásban magyar szív dobban, magyar lélek, sőt, ami ennél több, hogy ugye hexameterekben fogalmazza meg az érzéseit, és azt mondja, nincs ilyen égse, csupán Pannónia felett. Párás, őszi időben kékszínű, zöldszínű dombok, halk aranyos szél és ti piros ló, sárga farombok. Csillog az alkonyi fényben a sárga, a kék, a piros, tarka színük, és ez a táj, és ez az élet olyan latinos.
Kiejtésünk záró darabja is egy izgalmas kortárs alkotás, ez Benc úr emese Dolce Vita című műve. Ha távolról látjuk ezt a művet, akkor csak egy hatalmas feliratot látunk, Dolce Vita. És ahogy közeledünk, akkor fedezzük fel, hogy az édes élet felirat cukorkapapírokból van kirakva, vagyis itt kapcsolódik talán kicsit ironikusan is Dolce Vita felirathoz, hogy mi is igazából az édes élet. Édes élete az a monotonitás, amivel mondjuk 1008 darab cukorkapapírt felragaszt azt az alkotó egy táblára, vagy esetleg édes élet az, amit itt a kiállításban igyekszünk bemutatni, hogy 200 év magyar művészetéből válogatott alkotások között sétálhatunk itt a Magyar Nemzeti Galériában.
Kedves hallgatóink! Az édes élet kiállításról szólt a mai műsorunk. Köszönöm a figyelmet a hangmérnök Schwarz Nóra, a zenei szerkesztő Szabó Szilvia és a műsor felelős szerkesztője Bicsák Eszter nevében is. Hamarosan a krónika következik. Kádár Dórát hallották.